Szeretett testvérem, bizonyság tételem alapigét a mai napra jelölt egyik ószövetség ige szakaszból olvasom, a 23. Zsoltárnak az első verséből. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, az utóbbi időben, egy-néhány évben többször is szóba került az, hogy a gyülekezetünk ügyeit, egyházunk ügyeit, illetve hát azt az üzenetet is, amit a Szentírásból igyekszünk megérteni és továbbadni, ezeket a dolgokat nem nagyon tudjuk megbeszélni, hiszen az Isten tisztelet az olyan egyirányú csatornához hasonlít, amikor csak innen a szószékről hangzik el az igehirdetés, és itt nincsen alkalom arra, hogy erre válaszoljanak a jelenlévők. Ezért is nagy öröm az, hogy most már több mint egy éve elindult havonta egyszer az imaóráknak a sorozata, amikor azért van alkalom arra, hogy megbeszéljük azokat a legfontosabb dolgokat, amikért imádkozunk is, amik nekünk gondot jelentenek, vagy éppen az örömeinket is, illetve elindult több mint egy éve az a sorozat is, szintén havonta egyszer, amikor azokkal a fiatal testvéreinkkel találkozunk, akik az elmúlt években itt ebben a gyülekezetben felnőttként tettek konfirmációi fogadalmat, mert ezek az alkalmak is jók arra, nem csak arra, hogy elmélyítsük azokat a tudnivalókat, ismereteket, amelyeket a konfirmációi fogadalomra készülve viszonylag rövid sorozatban nem volt időnk mindent megbeszélni, hanem azért is, mert beszélhetünk azokról a dolgokról, amelyek úgy érezzük, hogy fontosak gyülekezetünk életében, a mai társadalom életében, és igyekszünk arról szót ejteni, hogy hogyan lehetne ezeket az élethelyzeteket, gyülekezetit és a mindennapit Isten igéhez közelebb vinni, annak alárendelni. Az előbb az Új Szövetségből, az apostolok cselekedeteiről írott könyvből éppen egy olyan részletet olvastam fel, a mai nap ige szakaszt, sok ilyen van, amelyik a gyülekezetnek a hétköznapjairól tudósít. Bele lehetett tekinteni akkor, nem takargatták, bele lehet most is tekinteni. Az ős gyülekezetnek az életébe el lehet olvasni az ő akkori gondjaikat, bajaikat, a sérelmeiket, és azt is, hogy hogyan igyekeztek azt orvosolni, hogyan keresték Istennek a vezetését, és nem egyszer szám adatokkal is illusztrálja, alá támasztja a mondani valóját Lukács, akit az apostolok cselekedetei könyvének írójának bizonyít maga a Szentírás. Mindez pedig arra bátorít, arra kell, hogy bátorítson bennünket is, hogy szabad információt, tudnivalókat adni Isten ígével kapcsolatban a gyülekezetünk, a mindennapjaink életéről is, és újra és újra fel kell tenni legalább időnként az alap kérdéseit mindannak, ami gyülekezetünk életéhez tartozik. Az egyik ilyen alapkérdés például az manapság, hogy mi is a kereszténység? Miért vagyunk mi keresztények? Hogyan lehetünk mi keresztények? Mi az, hogy keresztény egyház ma Európában, ma Magyarországon? Tudjuk azt nagyon jól, hogy szerte a kontinensünkön, szerte az országunkban, de helyileg is, sőt aztán egyénileg és személyesen is bizony kérdésé válik ez, kereszténység, mit jelent az, azok vagyunk egyáltalán, és a válaszokból, a megnyilvánulásokból, az országosokból, az európaiakból és a személyesekből is elég zavaros kép alakul ki. Sok az ellentmondás, sok a megválaszolatlan kérdés, sok a tanástalanság, és persze van ellenségeskedés is kereszténységgel szemben. Ezért tehát az alapokról is újra és újra beszélni kell, és úgy érzem, hogy a mai napra jelölt mindkét ige szakasz az ősgyülekezet életéből, illetve Dávid bizonyság tételéből, amit alapigeként hallottunk, erre biztat bennünket, hogy fel is kell tennünk az alapkérdéseket önmagunknak is, hogy azokra újra választ találhassunk, kereshessünk, választ adhassunk, természetesen Isten igének az alapján. Hadd kezdjem egy kicsit messzebbről, de igyekszem nagyon-nagyon rövid lenni. Európában nem mostanában kérdés csak az, hogy mi a kereszténység. Mi értelme van a Szentírásnak, az egyházak életének, van-e hatása a mindennapokra a kereszténynek, kereszténységnek, Isten igének, van-e olyan, hogy keresztény életforma, és miközben azt mondjuk, hogy természetesen hiszük, hogy van értelme mindannak, mind ennek, ugyanakkor azt látjuk, hogy az európai lelki ismeret önmagával tusakodik akkor, amikor szembe kell nézni az elmúlt jó néhány évszázadnak a folyamatával, amikor a keresztény népek tettek hódításokat, tettek gyarmatosításokat, és szereztek maguknak gazdasági előnyöket, sőt gazdagságot, nyugodtan kimondhatjuk, más népeknek a rovására, más népek elnyomása árán, és amikor ma a gazdag Európában körülnézünk és látjuk a sok társadalmi bajt, akkor óhatatlanul az a nagy-nagy kérdőjel támad, ami nagyobb azokénál, akik felteszik gúnyolódva, vagy mi is az, hogy kereszténység, hogy bizony az elmúlt évszázadok során nem jól vizsgázott az európai kereszténység, és nem csoda, hogyha amikor ma látja a világ bajait, gazdaságit, társadalmit, lelkieket, akkor saját lelkiismeret furdalását vagy igyekszik elhallgattatni, vagy igyekszik csatornába terelni, hogy tudnék, mi mindent rontottunk el az elmúlt évszázadok során. Erről személyes tapasztalataim is vannak, amikkel nem szeretném mutatni a jelenlévőket, csak annyit hadd emeljek ki ezekből, hogy amikor gazdag nyugati országokban járunk és keresztény gyülekezetek tagjaival találkozunk, akkor nem egyszer szembesülünk ezzel, hogy ők a lelkiismert furdalásukat úgy igyekszenek elhallgattatni, hogy minél nagyobb segélyprogramokat indítanak a szegényebb vidékekre, és így gondolják azt jóvá tenni az elmúlt évszázadoknak a rablásait, a kizsákmányolását, most ezekkel az akciókkal. A másik közelebb jövő pedig Magyarországon is újra és újra kérdés, hogy vajon keresztény ország-e a mi hazánk, vagy nem. Erről rengeteget lehet olvasni és hallani is. Most az múltkor már említettem, hogy a népszámlálás kapcsán kiéleződtek ezek a véleménykülönbségek, hiszen a népszámlálás adatai azt mutatják, hogy csökken azoknak a száma, akik önmagukról bemerik vallani azt, hogy valamelyik felekezethez tartozva keresztjének, és ugyanakkor, miközben csökken ez a szám, az a vád éri éppen emiatt a mi egyházunkat is, a Magyarország keresztény egyházakat, hogy nyomulnak, és sokkal több előnyt akarnak maguknak megszerezni, mint amennyi egyrészt járna nekik, másrészt, mint amennyit pedig a társadalom érdekében használnak fel. Tehát, hogy önzők a mai egyházak, Magyarországon is csak magukra gondolnak. Sok pénzt akarnak, lám most elérték azt is, hogy bevezetik az iskolában a kötelezően választható hittanoktatást is, amúgy is egyre több óvodát és iskolát átvettek az elmúlt években, vagy egy-két évszerben most már, nem érdemlik meg ezt a magyarországi keresztény egyházak, ezt naponta lehet hallani, és alig győzünk védekezni ezekkel a vádakkal szemben. És hadd mondjam azt, hogy helyileg is tetten érhetők ezek a folyamatok, amelyeket az előbb úgy azzal jelzővel ülettem, hogy zavarosak, hogy sok-sok embernek a fejében, a lelkében, a saját életében sincsen helyén, ha egyáltalán keres választ ilyen kérdésekre, hogy akkor ő hogyan éljen, a családja hogyan éljen, a gyermekei hogyan éljenek, hogyan viszonyuljanak itt a falunkban is például a jelenlévő egyházközségekhez, lehetőségekhez. Éppen a héten kaptam valakitől, mondom, hogy ez már személyes vonatkozás, írásban azt a véleményt, hogy a mi református egyházunk az túlzottan magyarkodik például, és ez az illetőnek nem tetszik, bár ő is magyar református, sőt, református lelkész családban töltötte az élete nagy részét. Leírta azt is, hogy nem elég szegény a magyarországi református egyház, hogy túlzottan gazdag, hogy túl sok pénzt pocsékol, és ugyanakkor leírja azt is, hogy nem segít eléggé a szegényeken, miközben nem veszi észre azt a szerintem fennálló ellentmondást, hogyha még ennél is szegényebbek lennénk, mint amilyenek most vagyunk, akkor még kevesebb alkalmunk volna arra, hogy segítsünk például azokon a gyermekeken, de időseken is, akik rászorulók, és nem csak anyagi értelemben, hanem lelkileg is. De hát azért, mert támogatja a magyar társadalom a mi egyházunknak is a társadalmi szolgálatát, ezért igenis vannak iskoláink, vannak szeretetotthonaink, vannak nagyon sokféle ifjúsági és gyermektáboraink, házasság és családsegítő szolgálatunk, és nagyon sokféleképpen igyekszik a mi mai református egyházunk a társadalomban hasznossá tenni magát, segíteni azokon, akik hozzáfordulnak, akik rászorulók. Persze nem újdonság ez a tudathasadásos vélemény sem, hiszen már szűk két évtizede is hallottam ezt, amikor jött valaki egyház fenntartó járulékot fizetni, és miközben kimentem, fogadtam, bementünk, elmerengtünk a templomunk, nem itt történt természetesen, mondom, a templomunk külső állapotán, hogy jó lenne már felújítani, de hát sok pénzbe kerül, de hát ő nem akar annyi pénzt adni, de szóvá tette, hogy az állam viszont rengeteg pénzt szór oda az egyházaknak, és ott is önmagában a keveredett ellentmondásba, hiszen akkor hogy újul meg a templom, ha ő nem akar szánni rá pénzt, és hogyha az államtól is azt várja, hogy ne adjon templom felújításokra pénzt. És ő jó reformátusnak vallotta magát. Hadd soroljak még néhány adatot illusztrációképpen. A népszámlálási adatokat a héten láthattuk meg a településenkénti bontásban, és így megtudtuk, hogy Sukoron 240-en vallottuk magunkat reformátusnak. Ez 48 fős csökkenés a 2001-es adatokhoz képest, ami én úgy érzem, hogy az országos átlag alatt marad a csökkenés maga, de ennél sokkal érdekesebb az, hogy mi tavaly évelején a presbitériummal összeszámoltunk mindenkit, akiről csak tudunk, hogy református Sukoron, és eljutottunk 268-ig, vagyis az a szinte-szinte egyedülálló helyzet állt elő, hogy miközben az országos egyház nem tudja, hogy hol van az az 1.150.000 ember, aki magát reformátusnak vallotta országosan, mert néhány százezer emberről tudunk név szerint a névjegyzékekből, ekközben mi Sukoron többet, több reformátusról tudunk, mint akik magukat reformátusoknak vallották. Persze ennek tudjuk a magyarázatát, azért mert tartoznak olyan kis gyülekezetünkhöz, akik nem itt vannak bejelentve, és nem itt számláltatták meg munkat a népszámlálás alkalmával. De mégis érdekes az, és feltétlenül kell ezekről tudnunk, hogy milyenek a viszonyaink ilyen téren a saját gyülekezetünkben. És ezt hadd tegyem azt még hozzá a prezsitereknek, ezt is elmondtam már egyszer-kétszer, hogy amikor az egyház kerületi adatokat összesítve látom a listákat, hogy a gyülekezetek mennyit adakoztak például Biblia vasárnapra, vagy az októberi persejpénzzel, akkor visszatérően igazolódik az a megfigyelésünk, hogy a mi egyházközségünk hajszál pontosan a közepén helyezkedik el, a Duna mellék egyházkerület 321 néhány anya és misszió egyházközségének a idézőjelben mondom most persze rangsorában, hiszen csak egy szempont, de mégis egy fontos és sokat mondó szempont ezen a téren. És az egyik legfrissebb adatot is hadd mondjam, a sukorói református népesség ebben az évben egyetlen egy olyan gyermeket, nem túl jó szó, de így mondom, tudott produkálni, aki reformátusként megkereszteltetett annak idején, és most első osztályos lesz. Ehhez képest a 14 beiratott gyermek közül ketten választották, ugye a szülők persze, az erkölcstant, ami tehát nem felekezeti, hanem az iskola szervezi. Négyen választották a református hit és erkölcstant, ami megint érdekes az előbb mondottak fényében, hogy egyetlen egy református gyermekünk van, vagy volna, és mégis három másik család is úgy gondolta, hogy református hitoktatásban részesüljön a gyermeke, és egyébként pedig kiszámítható, 8-an választották a római katolikus hitoktatást, amihez hozzá kell tenni az, hogy azoknak a gyerekeknek egy része az óvodában a református hitoktatásban részesül. Nagy örömünk, hogy a szülők úgy gondolják, hogy folytatódjon ez a sorozat, bár éppen a másik felekezet rendjében. És hát ehhez tartozik, ezekhez a számokhoz, hogy bizony újra és újra szembesülünk azzal, hogy a gyermeküket megkereszteltető szülők, akik itt az elmúlt évtizedben megkereszteltették a gyermeküket, nem csak hogy eszük ágában nincsen teljesíteni a kereszteléskor itt mindannyiunk színelőtt és Isten színelőtt tett fogadalmukat, hanem tudatosan nem teljesítik, hiszen szóba állunk velük, kérjük, hogy jön a gyermekhittanra, szívesen jönne a gyermekhittanra, de a szülő azt mondja, hogy nem, mert tanulja kell, nem, mert más fontosabb dolga van. És egy utolsót is, akkor bezárom az illusztrációknak a sorát. Újra és újra szembesülünk azzal, hogy a templomi esküvőre érkező fiatal pároknak a túlnyomó része, bár nagyon szívesen jön a templomba esküvő, nagyon örül annak, amikor a jegyes oktatás során megbeszélünk olyan dolgokat, amikről nem is gondolták, hogy ilyen is előfordul a jegyes oktatáson. Mégis, amikor oda jutunk, hogy nagyon szép dolog az, hogy Isten áldását kérik a saját közös életútjukra, házasságukra, és hogy mi imádkozunk értük továbbra is majd. De hogy jó lenne, hogyha keresnének maguknak gyülekezetet, hiszen a többségük nem sukorói, hanem máshonnan jön, akkor nem egyszer, bár kedvesen és udvariasan, de határozottan mondják, hogy nem fognak keresni keresztény gyülekezetet maguknak, és ezek közül éppen most is, az elmúlt két hétben jelentett egyik pár, hogy de ő keresztülő szeretne lenni. Úgy, hogy kijelentette, hogy nem akar kapcsolatot tartani a református egyházzal. Szeretett testvéreim, mindezeket tehát nem azért mondtam el, remélem nem is tűnt annak, hogy itt felesleges adatokkal terheljen gyülekezetünk tagjai, hanem azért, hogy érzékeltessem azt a zűrzavart, amelyre a bevezetőben utaltam, amelyik hol nagyobb, hol kisebb hangerővel, de azért körülvesz bennünket, és olykor forrong, olykor harcos, máskor pedig inkább csak csendben fejti ki azt a romboló hatását, amit úgy érzékelünk, hogy bomlasztja, erodálja a társadalmi kapcsolatokat, nagyban és kicsiben is. És mindezek nagyon sok kérdést felvetnek bennünk, ezzel kezdtem, hogy érdemes az alapkérdéseket újra feltenni, vajon mi is az, hogy kereszténység? És úgy érzem, hogy erre nagyon-nagyon szép választ ad Dávidnak a bizonyságtétel az imádsága. Mi a kereszténység? Ha megkérdezi bármelyikünktől, akkor kezdjünk statisztikai adatokat összegerebézni és azokkal érvelni. Kezdjünk a történelmünkre hivatkozni, a hősi múltra, vagy mit vegyünk elő? Én azt hiszem, hogy a legcélra vezetőbb az, hogyha ezt a mondatot elmondjuk a bennünket kérdezőnek, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Ez az Isten hit lényege. Ez a kereszténységnek is a lényege. Nagyon szépen összefoglalja Dávid ebben a rövid mondatban mindazt, amire nekünk is szükségünk van, hiszen nekünk, érezzük az előbb elmondottakból, újra és újra ki kell jelentenünk azt, és meg kell élnünk azt, hogy mi hiszünk Istenben. Hisszük azt, hogy ő van. És hisszük azt, ami többennél, hogy ő szeret minket, és jót akar nekünk. És ebben a bizonyságtételben, hogy az Úr az én pásztorom. Ebben benne van az is, hogy az Úristen közösséget akar formálni mindig az ő gyermekeiből. Hiszen nincs olyan pásztor, aki egyetlen juhocskát pásztorolna, hanem mindegyik nyájat pásztorol. Az Úristen így gyűjti egybe, így formálja közösségé a saját juhait, a saját gyermekeit, egyházzá, gyülekezetté. Ezért kérdés tehát az, hogy ebben a zűrzavarban, amelyet biztosan mindannyian tapasztalunk különbözőképpen, különböző mértékben, el tudjuk-e mondani ezt a hitvallást, hogy az Úr az én pásztorom. Mert én úgy érzem, hogy ezt feltétlenül el kell mondanunk, és nem kell mindig harcosnak mutatkoznunk, nem kell mindig védenünk a mundérbecsületét, amikor ez is előfordul, hanem ezt kell mondani a kérdezőnek, aki éppen azért kérdez bennünket, mert ő tényleg nincsen tisztában, sem önmagával, sem Istennel való kapcsolatával, sem a mai valósággal. Legfontosabb az, és bárminél többen el tudnák mondani, hogy az Úr az én pásztorom. És a másik mondatrész, hogyan folytatódik, Dávid hozzáteszi nyilvánvalóan, hogy ezért nem szűkölködöm. És ez nagyon-nagyon fontos a mai helyzetben, a mi országunkban, a mai társadalmi viszonyok között, amikor rettenetesen sokan szűkölködnek, szükséget látnak, nem elégedett az életük, nemhogy nem boldog, hanem nem elégedett, nem tudják, hogy miért kelnek fel, nem tudják, hogy mi a célja az életüknek, nem tudják, hogy mi végre végzik a munkájukat, már persze tudják, hogy azt el kell végezni, mert pénzt kapnak érte, mert megjelentés, de hogy abból mi lesz az, hogyan illeszkedik az egész világ rendjébe. Mi haszna, mi célja az életüknek? Nagyon sokan szűkölködnek, és nem tudnám megszámolni, hogy csak amióta sukoron vagyok, hányan mondták itt nekem személyes beszélgetésben, hogy nem a pénz hiányzik, mert az megvan, hanem egészen más dolgok hiányoznak. Olyanok, amiket éppen a kicsiken látunk, az óvisokon, iskolásokon, hogy ők még azt keresik, ők még azt a szeretetet, azt az emberséget keresik, amire igazán szüksége van az embernek. És a felnőtteknél nagyon sokszor szomorúan látjuk, hogy már nem nagyon van esélyük, hogy ezt megtalálják, de keresik, és akik keresik, mi mégis hisszük, hogy ha az Úr az én pásztorom, el tudják mondani, akkor az ő szükségeiket is betölti a mi Urunk, az Úristen. Mert ebből, hogy Dávid azt mondja, hogy nem szűkölködöm, azt értetjük meg, hogy a legfontosabb mindenek előtt, a mindennapi életünkben, családilag, ülekezetileg, társadalmilag, hogy az Úr legyen az első. Ha ő az első az életünkben, akkor nem fogunk szűkölködni, és azok szűkölködnek ma is, ezt látjuk körültekintve, akik nem az Úristen teszik életükben az első helyre. Ezért a mi református egyházunknak, a mi református gyülekezetünknek ezt a nagyon szép hitvallást, amit az énekben is énekeltünk, hogy mindannyian megtanultunk gyermekkorunkban, hittanórán, gyermekistentiszteleten, a 23. Zsoltár első mondatával szabad bátorítani, lelket önteni másokba is. Ezt a hitvallást szabad hangoztatnunk és megélnünk, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Mert nem az a mi feladatunk, hogy a bennünket körülvevő zűrzavak növeljük, vagy engedjünk annak, hogy bejusson hozzánk is, hanem fordítva, hogy a bennünket körülvevő zűrzavarban megéljük, keressük, felmutassuk, másoknak is ajánljuk azt a rendet, amelyről Dávid bizonyságot tesz, hiszen ha az Úr a pásztorunk, ő rendet tart, ő életet akar adni, ő táplálékot akar adni minden tekintetben, és azt akarja, hogy éljünk itt a Földön és az örökké valóságban. Amen.